Istenünk, köszönjük, hogy kegyelmet sokasságából eljöhettünk a te házadban. Köszönjük, hogy te szerezted nekünk ezt a napot, ezt az ünnepet, amikor különösképpen szenvedésedre, a golgotai áldozatra, a halálodra gondolhatunk. Urunk, szeretnénk megalázkodni, és szeretnénk úgy ünnepelni, szeretnénk úgy hálát adni neked, ahogy az neked hozzád illik. Kérünk, hogy segíts meg erre. Kérünk, hogy áldjál meg minden szolgálatot, Uram, és segíts meg, hogy Isten tiszteletünk áldásos legyen nekünk hallgatóknak, minnyájunknak, akik itt vagyunk, Urunk, add, hogy hitben megerősödjünk. Kérünk, hogy munkálkodj az életünkben. Add, hogy le tudjuk vetkezni, le tudjuk tenni mindaz, ami nem kedves az életünkben a te számodra. Kérünk, Urunk, hogy segíts meg, hogy úgy éljünk, és úgy legyünk itt ezen az összejövetelen, hogy te meg tudjál minket szólítani. Minden gondot vagy terhet, amit ide is elhoztunk, vegyél el tőlünk, Urunk, és segíts meg, hogy rá tudjunk figyelni, szólítsál meg bennünket az Úr Jézus nevében. Amen. A Lukács evangéliumának 23. részéből, a 44-től 48-ig terjedő ige szakaszból. Vala pedig mintegy 6 óra, és sötétség lőn az egész tartományban mind 9 órakorig, és meghomályosodik a nap, és a templom kárpitja középen ketté hasada, és kiáltván Jézus nagy szóval mondta: Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet, és ezeket mondván meghala. Látván pedig a százados, ami történt, dicsőíté az Istent mondván: bizony ez ember igaz vala. És az egész sokaság, mely dolognak látására ment oda, látván azokat, amik történtek, mellét verve megtére.
Yeah. Kérek, a bevezetőmhöz nem olvasok az igéből, a Bibliából egy igét sem, mert oda fel van írva az, amiről szeretnék szólni. Pál apostol a korintusbeliekhez írott első levélben megírja nekik, még rögtön a levélnek az elején, hogy egyfelől a zsidók jelt kívánnak, a görögök bölcsességet keresnek, de mi a megfeszített Krisztust prédikáljuk. Aztán ottan elmondja nekik, hogy a zsidóknak botránkozása kereszt, a görögöknek, a pogányoknak pedig bolondság. De nekünk, akik hiszünk, azt mondja Pál apostol, Istennek ereje és bölcsessége. Erről szeretnék beszélni, hogy nagypinteken központi téma ami számunkra, hogy a megfeszített Krisztusról beszéljünk, de ugyanakkor mi tudjuk azt, hogy ez a megfeszített Krisztus feltámadott, felment a mennybe, és vissza fog jönni. Elment helyet készíteni, és vissza fog jönni az övéjét. Emlékszem, mikor egy karmester kúzuson voltunk, Bearka testvér, azt mondta, hogy Ádám emlékszik rá, hogy a karmesternek, mikor dirigál, akkor három időben kell gondolkozni, múlt, jelen, jövő. Mi volt, mi van mostan, hol tartunk, és mi következik. És úgy látom nagypénteken is, de a úrvacsoraosztás alkalmával is. Nekünk kell, vissza kell gondolni a múltra, hogy mire emlékezünk. Egy tükör van előttünk a jelenben, hogy mi az, amit ki kell igazítsunk, és ott van előttünk a jövő, a cél, Jézus Krisztus vár bennünket a mennyben. Amikor Pál apostol ezt a témát emlegette, tegyük fel a zsidóknak, mert biztos, hogy nem a korintusiaknak írta ezt legelőször, hanem mikor beszélgetett zsidó emberekkel, akkor ő nem mondta ezt a szót, hogy Krisztus, biztos vagyok benne. Ő azt a szót mondta, hogy Mesiás. És amikor azt mondjuk, hogy mi a megfeszített Krisztus prédikáljuk, ennél sokkal nagyobb a jelentősége, ha arra gondolunk, hogy azt a Mesiást, akit a zsidó királyként vártak, azt a Mesiást feszítették meg, azt a Mesiást döfték át lándzsával, zárójelben mondom, ma estére a vezérfonalba ezt a témát tették a testvérek, amikor János 19 alapján követtettük az Úr Jézus útját, a szenvedős történetet. Azt a momentumot, amikor az a római katona lándzsával átdöfi a már halott Jézus Krisztust. És akkor elmondja nekik, hogy az a Mesiás, akitről ti tudtok, akit olvastok. A zsidók ismerték az írásokat, a prófétákat, a törvényt, az írásokat. A bibliai szóhasználatban, mikor azt mondják, hogy írás tudatlan, akkor nem analfabétákra érti az írás. Tanítványok nem voltak analfabéták, hanem ők nem voltak doktorok a teológiai tanításokban. De a zsidó emberek ismerték, és mikor Pál apostol elment hirdetni a Krisztust, akkor az volt a központi témája, hogy az a Jézus nevű ember, akit a zsidók, ti és a római segédlettel megfeszítettetek, az az a Mesiás, akit mind vártok, hogy jöjjön el. És itt van a Bibliának a központi témája. Szeretném azt a kérdést feltenni, vagy feltegyük mindannyian magunknak, hogy most mi melyik csoportba tartozunk, hogy mint a zsidók jeleket kívánunk? Az eredeti szöveg szerint csodajelekről van szó. Nagyon divat, testvérek, nagyon divat, hogy az emberek csodákat várjanak. És az ige világosan megmondja, hogy a hit nem a csodák által következik be, hanem először van a hit, és akkor utána jöhetnek a csodák. Vagy ott van a másik. Gondoljunk arra, testvérek, hogy az egyházi körökben, hívőknél is nem idegen az, hogy menjenek, tanuljanak, minél többet tudjanak. Ha tanfolyamok vannak, akkor igyekezünk ott lenni, igyekeznek ott lenni, hogy tágítsuk az értelmünket. Nagyon jó, de nem abban a bölcsességben van az üdvösségünk, hanem a megfeszített Jézus Krisztusról szóló tanításban. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. az Úr Jézus Krisztusban, a Mesiásban, aki meg lett feszítve, akit átdöftek. Amikor néztem ezt az igét a vezérfonal szerint, az a mozdulat bennem egy jelképet indított el, egy jelképre emlékeztetett, amikor a katona átdöfte Jézus Krisztust, vagy hogy átszúrták a kezét, lábát, az a lándzsa olyan lehetett, mint egy nyíl, mint egy mutatóujj, amelyik rámutat az evangéliumnak, az üsztörténetének a szívére, a központjára. A teljes írásnak, most már a teljes írás a kezünkben van. Rámutat a szívére, mert Isten azért adta az igét, hogy Jézus Krisztusról szóljon nekünk, előkészítse, felkészítsen bennünket arra, hogy jön egy megváltó, hogy van szabadulás a bűnből, de az az egyetlen út, a megfeszített Krisztus. És az a katona jelképesen rámutatott arra, hogy Isten szerint mi az evangéliumnak, mi a teljes Bibliának, mi az üdvtörténetnek a központja, a szíve. Nagyon kínosan ügyelnek az evangélisták arra, mikor a szenvedés történetet leírják, hogy mindig oda tegyék, hogy ezek azért történtek meg, hogy beteljesedjenek az írások. Azért, mert a zsidó ember, mikor olvasta ezeket, a megtért emberek, ha már olvasták, vagy hallották az ige hirdetéseket, vissza kellett emlékezzenek, hogy hát a proféták a törvényben megvan, mind benne van. Semmi új nincsen. Na ez azt mondja Pál apostol, a megfeszített Krisztus, a megfeszített Mesiás. Az ige, a János evangéliuma éppen idézi a Zakariás könyvéből azt a részt, hogy tekintenek arra, akit átszegeztek, és iratják őt, mint az elsőszülöttet. Eszembe jutott még az is, amikor az Úr Jézus Krisztus Nikodémussal beszélgetett, ugye ez még a szolgálatának az elején volt, és az újjászületésről beszélgettek, és azt mondja az Úr Jézus Krisztus Nikodémusnak, hogy amiképpen Mózes felemelte a kígyót a pusztában, azonképpen kell az ember fiának is felemeltetnie. És tudjuk nagyon jó, hogy a kigyó marta sokaság, a halálra ítélt sokaság, ha feltekintett arra a kigyóra, akkor volt neki élete. Ha feltekintünk a keresztre, az átszegzett Jézus Krisztusra, a felemeltetett Jézus Krisztusra, az átszegzett Mesiásra, úgy lehet nekünk is csak életünk. Emlegettem már az előbb a múlt idő, jelen idő, jövő idő. Jövő idő. Ha Jelenések könyvét kezdjük olvasni, akkor János apostol, mikor mielőtt elkezdené leírni a látomásait, a bevezetőben ír Jézus Krisztusról. Nagyon ismerős szöveg, lehet, hogy még kívülről is el tudnánk sokan mondani. Ime eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és iratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van. Amen. A Filippi levélben van a Krisztus himnusz, nagyon jól tudjuk, nem is akarom azt idézni, mert kezdődik abban, hogy az Úr Jézus Krisztus hogyan alázta meg magát, hogy ment el a halálig, hogy vállalta a halált is, és aztán következik a felfelé menetel, hogy Isten ezért meg is dicsőítette, és olyan nevet adományozott neki, amely névre minden térd meghajol. Azt mondja, mennyéjeké, földieké, föld alatt valóké. Mennyéjek meghajtották térdüket. Az egész menny örül, az angyalok örvendeznek annak, hogy Jézus Krisztus vállalta a szenvedést, és az emberekért lejött, hogy felvigye oda őket az angyalokhoz. És az angyalok leborulnak, pedig tudják, hogy a hívő emberek Krisztus gyülekezete ott lesz, és még magasabb rangban ítélni, angyalokat fogunk ítélni. Micsoda kegyelem ez, testvérek. De ott vannak a föld alatt valók, akik semmiképpen nem akarnak térdet hajtani, de amikor az Úr Jézus Krisztus eljön, akkor rákényszerülnek, hogy térdet hajtsanak a mennyei király előtt. Kérdés, testvérek. Mikor akarok térdet hajtani? Önként mostan? Vagy pedig akkor, amikor erővel térdre fog kényszeríteni Jézus Krisztus, az a király, akit hirdettünk és akinek a haláláról megemlékszünk. Elgondolkoztam, mi lett volna, ha eljön a Mesiás, mint a zsidók királya, ahogy várták. Ők gondolták, hogy az egész föld urai lesznek, Mesiás uralkodik, ők lesznek az első nemzet a földön. Mi lett volna velünk, testvérek? Mi lett volna velünk magyarokkal? Mi lett volna a bűnbocsánattal, a megváltással? És Krisztusnak szenvedni kellett, és ezt magyarázza el Pál apostol. Kérjük az énekkart, és megkérem, hogy Szőke testvér készüljön közben a szolgálatra.
Tevésemhez. Két helyről szeretnék olvasni a Jóisten ígéjéből. Először János 19:26 és 27. versét, valamint Máté 27:54. versét. János 19:26-27. verse. Jézus azért, mikor látja vala, hogy ott áll az ő anyja, és az a tanítvány, aki szeret vala, mondta az ő anyjának: asszony, imhol a te fiad? Azután mondta a tanítványnak: imhol a te anyád, és ettől az órától magához fogadá azt az a tanítvány. A százados pedig, akik ővele őrizték vala Jézust, látván a földindulást, és amik történtek vala, igen megrémülének mondván, bizony Istennek fia vala ez. Két gondolattal szeretnék foglalkozni a bizonságtevésemben. Az első, Jézus a keresztfán rábízza édesanyját a szeretett tanítványra, Jánosra, a második pedig a római százados megtérése. A kereszthalál a legborzasztóbb és a legkegyetlenebb halál, ami azt jelenti, hogy a keresztre feszített ember cseppenként adja oda az ő életét, és múlik ki szörnyű fájdalmak, szenvedések és kínok között. Ez történt az Úr Jézus Krisztussal, a mi drága megváltunkkal. Mondja az énekíró, hogy egy csodás szeretet veresre, veretett véresre, eltűrve mindent éltünk, ment fel a keresztre. Egy családban, ha valamelyik szülőnek távozni kell a földi életből, akkor az, aki távozik, reábízza a hátramaradt szülőnek a gyermeket, vagy a gyermekekre a szülőt. Így búcsúzott el az Úr Jézus Krisztus is, akinek már a földi édesapja József nem élt, és reábízta az ő szeretett édesanyját, Máriát, a szeretett testvérére, a szeretett tanítványra, Jánosra. Először Máriához szól mondván, asszony, imhol a te fiad. Aztán mondván a tanítványnak, imhol a te anyád, és ettől az órától magához fogadá azt a tanítvány. Egy kommentárban olvastam, hogy a fájdalmasan szomorú esemény sorozatban fentségesen tündököl egy kivételesen szép esemény, a római százados megtérése. Ez egy római katona volt, a kivégző osztognak ez volt a vezetője, aki a többikkel együtt, mikor látták a nagy eseményeket, látták a földindulást, a földrengést, az ég besötétül, a templom kárpítja ketté hasad, megrémülte, de szinte önkéntelenül fölkiált, hogy ez az ember bizony Isten fia volt. Bármilyen körülmények közt szép és nagy dolog döntenni Jézus Krisztus mellett. De ott a Golgotán, a Jézus keresztje előtt annyi dühöngő, elítélő, akik elítélték Jézus Krisztust, egy nagy dolog, testvéreim. Ez a százados, ha egy nagy ütközet révén ezt az ütközetet nyert volna meg, akkor se nyert volna ilyen dicsőséget, amilyent itt nyert és látott az Úr Jézus halálával. Szép vallomás az ő részéről. Mondja az énekíró, hogy ki Jézust keresztjén hittel szemléli, üdvözjön azon órában. Ez történt a századossal. Üdvösséget nyert. És körülbelül elmondhassuk, hogy ment az ő útján boldogan, mint ahogy ment egykor az etiópiai pénzügyminiszter, mikor Filip megkeresztelte. A Golgotán három kereszt lett fölállítva, mind a három külön-külön beszél önmagáról. Az egyik volt a bűnkeresztje, mert az egyik lator nem akarta megtérni. A másik kereszt volt a bűnbánat keresztje, amelyen a lator ott kihasználva a mát, a kellemes időt, elfogadta az Úr Jézust, és kérte is, hogy Uram, emlékezz rólam, ha eljössz a te országodban. A harmadik kereszt volt a megbocsájtás keresztje, amelyen az Úr Jézus függött, egyedüli a világon a bűn nélküli, aki mindenkor kész megbocsátani. Mózes, amikor fölemelte az érckígyót a pusztában, nem azért emelte föl, hogy az egészségesek kíváncsian nézzék azt, hanem azért, hogy akit megmart a kígyó, ha hittel néz a kígyóra, megszabaduljon. Ma is áll a Golgotai kereszt. És ez a kereszt szól nekem, és szól neked. És mondja az énekíróval együtt, hogy Golgotán van bűnödre bocsánat, megtisztít az áldott drága vér, tűnjön el a szívedből a bánat, megbocsájt, atyánk, a Jézusért. Ha bűnnek súlya nyomja szívedet, és nem találsz más kiútat, gyere velem együtt a Golgotai kereszthez. És mondjad még egyszer az énekíróval velem együtt, hogy ne add fel a reményt, van megoldás. A Golgotán, hol az Úr Jézus érted adta magát, legyen te néked bármilyen földi életed. Hidd el, hogy Jézus Krisztus akkor is szeret. Amen. Az anya, még hult a keresztfa könnye a vér, már szállt az est, s az álmos denevér, egy csillag égett iegfény homályos, s ört állani dombra jött a csend, kopár zöld úton Jézus anyja ment, és követte őt a hűtanítvány János. Bús gyászpalástot vett a völgyhalom, siető árnyak tűntek a sötétben. Mária sírt, s szívét a fájdalom, s a szív sikongó keselyüet épte. Meghalt a fiam, s az emlékezet, mint hóhérkés, mélyíti a sebet. Holt jövőn hímzett szemfedő a múlt, s a csönd csak egy sikongó dal tanult. Meghalt a fiam. Éjre járt az este, János a szelid vígasztalni kezdte. Nem a fiadnak ásták a keresztet. A mesiás ő, az íge, a kezdet. A báránkit proféták álma látott, forró vérében mosni a világot. Égő örök fénykit az ég sirat, neked már régen meghalt a fiad. Régen kinőtt a názareti házból, király ő, kit az ég kárpitja gyászol, kire fagyott kő, holtak ágya várma. Útjára tegnap még hullott a pálma. Fény, mely fényt áraszt a vakság verte szemből, íge, mely bomló holtak felé csendül, pásztor kis nyáját őrzi élte árán, út, mely egek nyit Golgoták határán, igazság, mely tövist hót homlokán, élet, mely télen rügyez hajt a fán, és szeretet, mely most is mind örökre, halkan, szeliden, rábolul a földre. Látod az éjet? Sion ráhajol. Hallod a csöndet? Csak rólad alul. Érzed a város lázas forró álmát? Vele álmodnak. Várják, visszavárják. S eljön majd egyszer, visszajön a mester, szent irgalommal, glóriás keresztel, kitárja karját a világ felett, s részen mosolygás, béke, szeretet. A szeretetet nem öli meg senki, a fényt nem lehet a sírokba temetni. No, jel, hát menjünk, töröld le a könnyet, így oszlik az éj, és a gyász is könnyebb. Tudod-e már, hogy a keresztfán ki van? Szólt Mária csöndesen, a fiam. Amen.
Felment már a nap, és beesteledett. Nyugodni hajtom fáradt fejemet. Ah, de a lelkem még így sem pihen, mert erre meg a sok küzdelmekben, melakonikus elragadtatásban, egy csodás völgyben találom magam. Ismeretlen sereg nép között szívem mélyén megrendülök. Mi ez? Hol vagyok? Kérdeztem halkan, a körülállóktól félelmes szavakban. Ki az ott elől keresztel a vállán, s annak terhétől roskadozván? Tövis korona van homlokán, vér borítja szeplőtlen arcát. Ah, de nézzétek, miért ütik verik? Jobbról meg balról leköptösik, irgalmatlan kezek oldalát ütik. Mit vétett szegény? Miért verettetik? Nehéz a kereszt, im összeesik, de senki sem siet segítni neki. Ezt látva szemem félelmesen remeg, távolról szemlélem, hová megy a sereg? E kár örömnek mi lesz a vége? A ma ártatlannak mi lesz osztály része? Ki a gúnyt, a verést oly nyugodtan tűri, s kínzóira az ég áldását kéri. S amint szemem a hegyre felemelem, kínok között látom égi mesterem. Kereszten függ lába s szent keze, vasszegekkel van átszegezve, vérzik homloka a szegek helye, oldala tőrrel van átszegezve. És a kínok között Jézus rám tekint, így szólt: bűneidért tűröm e nagy kint, étet szenvedek itt a Golgotán, és ontom véremet a kínos keresztfán, hogy tisztára mossam undokságodat, megszerzem mennyben boldogságodat. E szavakra szívem s lelkem remegett, kiáltottam: Jézus, én megyek veled, megtagadok minden, csak néked élek, ki értem, szenvedtél, s meghaltál értem. Add, hogy ne feledjem éltem során, mit lelki szememmel láttam a Golgotán.
Oh, Ézsaiás prófétával szeretném azt, hogyha tudnánk szemlélni az Úr Jézus szenvedő, alázatos, de ugyanakkor méltóság teljes arcát. Ézsaiás prófétának az 53. része. Ki hitte volna el, amit hallottunk? Ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma? Mint vesszőszál sarjat ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna. Sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és az emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle. Megvetett volt. Nem törődtünk vele. Pedig, ami betegségeinket viselte, ami fájdalmainkat hordozta, mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, a mi bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévejettünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk vétkéért. Amikor kínozták, alázatos maradt. Száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják. Ő sem nyitotta ki a száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiírtják a földön élők közül, népe vétke miatt írja a büntetés. A bűnösök közt adtak helyet, adtak sírt neki. A gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnokul. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze. De ha fel is áldozta magát jóvá tételül, mégis meglátja utódait. Sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele. Lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja őket, és megelégedett lesz. Igaz szolgám, sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba. Hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban volt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő az Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, és emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tért meghajoljon, a mennyeieké, a földieké és a föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
Messzi hegyetőn fenn áll egy régi kereszt, mely a szenvedés szégyen jele.
Ez a nap, a nagy péntek, amikor az Úr Jézus Krisztus halálára gondolunk, és mindazokra az eseményekre, amelyek az Úr Jézus halálával kapcsolatosak. Kívánjuk azt minden kedves jelenlevőnek, hogy nagyon tartalomteljes legyen ez az elmélkedés, ez az istentisztelet is. Köszöntünk szeretettel mindenkit, aki eljött erre az összejövetelre. Kívánjuk, hogy az életünk, a szívünk hálával teljen meg, és szolgáljunk az Úrnak úgy, ahogy neki kedves. Köszöntjük vendégeinket is, akik félig meddig hazaérkeztek, fiatalokat, fiatalabb házasokat, akik hazajöttek a szülőkhöz. Nagyon örülünk, hisszük, hogy itt lesznek velünk az ünnepen, többet is, és majd kérjük szeretettel, hogy szolgáljanak. Most az énekkar szolgálatát kérjük.
Amen.
Nagy pénteken különösképpen az Úr Jézus Krisztus keresztjére gondolunk, és minnyájunk szemei oda kell tekintsenek. És ezt kellene tegyük ma délután is. Hisszük, hogy az Úr ebben segítségünkre lesz. Érthetetlen, megmagyarázhatatlan számunkra mindaz, ami történt a Golgotán. De sok mindenre rájöhetünk. Sok mindent megérthetünk, hogyha figyelünk mindarra, ami történt nagypénteken. Látjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus szinte úgy áll előttünk, mint ember. Mondja is Pilátus, hogy imé az ember. De ő nem csak ember, hanem Isten, Isten fia. És ez abban látszik, ahogy tud viselkedni ezekben a nehéz szenvedések és nyomorúságok között. A kereszttel és a kereszt halállal kapcsolatosan nagyon sok minden történt. Már délelőtt szóltam erről, hogy a templom kárpítja ketté hasadt. Ez azt jelenti, hogy az Úr Jézus halálával megnyílt az út az Atyához. Már nincs ott a szentély és a szentek szentje között az a választó fal, az a lepel, az a kárpit. Az egy vastag szőnyeg volt. És megtörtént az, hogy elszakadt. Isten ezzel jelez, mond nekünk. Aztán volt a földrengés, a földindulás. A kősziklák is megrepedeztek. Vajon a mi szívünk megindult már? Összetört már? Aztán megnyíltak a sírok. Ez is csodálatos jelzés arra, hogy Isten milyen munkát végez, hogy benne van a halál, mert sírok nyíltak meg, de benne van a feltámadás is, mert sok szentnek a teste feltámadt. És mi ebben a reménységben lehetünk, hogy bár most nagypéntek van, de jön a húsvét. Láthatjuk a húsvét hajnalát. És ezen a délutánon, testvéreim, a 3 órás sötétségről szeretnék szólni, ami történt az Úr Jézus Krisztus halálakor. Ez tulajdonképpen egy nagy esemény volt. Sokszor esetleg nem vesszük figyelembe, mert ugye nagypénteken a kereszt körül nagyon sok minden történt. Az Úr Jézus halálát megelőzően, meg akkor, amikor volt a szenvedés, vagy a halál, meg azután is. Nagyon sok minden van. Hát ez is ott van, és hadd elmélkedjünk egy kicsit, hogy ez mit is jelenthet, mit jelent nekem. Mert a teljes írás Istentől ihletett és hasznos, és amik megirattak, ami tanulságunkra irattak meg, és ebből is Isten akar hozzánk üzenni, akar mondani valamit a 3 órás sötétséggel kapcsolatosan. És így tehát 5 dolgot szeretnék elmondani ezzel a sötétséggel kapcsolatosan. Az első az, hogy ez egy nagy csoda. Isteni csoda tehát. Nincsen tudományos magyarázata. Bár próbálják ezt összevetni, számítani, ilyen-olyan napfogyatkozás, meg tudom is én, milyen más esemény, lehetőség, de erre nem találnak magyarázatot, mert tulajdonképpen ez isteni csoda. Ez isteni csoda. És testvéreim, így kell beszélni, amikor a Golgotára nézünk. Amikor a keresztet látjuk. Ez isteni csoda. Ez az Isten csodája, és amikor az Úr Jézusra gondolunk, akkor azt kell mondani, hogy Isten elvégez csodát az Úr Jézus életében, az Úr Jézus élete által, és a követőinek az életében. Testvéreim, azok, akik körbevették a keresztet, amikor az Úr Jézus meghalt, nem csak a megtérők, hanem a csúfolódók is, a durva katonák is részesei voltak ebben a csodában. Ők is benne voltak ebbe. Ők is látták ezt. Voltak, akik megkeményítették a szívüket. Voltak, akik megnyitották a szívüket, és megtértek a százados, és még mások is, akik ott voltak, és megtértek az Úrhoz. Ez nagy csoda. És testvéreim, amikor az Úr Jézus keresztjére gondolunk, akkor erről elmélkedjünk tovább, és ez legyen bennünk, hogy ez isteni csoda. Hogy az Úr Jézus szenvedett és vállalta életünk a kínszenvedést. És elvégzi azt a csodás munkát a mi életünkben is. El akarja végezni. Hogy bizonyos erősségek, mint a nap, az elsötétedik. És vannak olyan dolgok az életünkben, amelyek talán erősek és világítják az életünk útját. Bármi legyen az. Lehet, hogy szórakozás, Vagy lehet, hogy az anyagi javak vonzása világítanak, és ezek akarnak vezetni, vagy mi hallgatunk a vezetésre. De Isten megteheti azt a csodát, hogy ezek elsötétednek. Kikapcsolnak az életünkben. Lehet többször hallani, hogy megtérnék én az Úrhoz, de nem tudom elhagyni. Nem tudom betartani. Hát hinni kell a csodában. Az Isten hatalmában, mert ez a csoda, az Isten hatalmát, minden hatóságát, szuverénitását mutatja meg. És a keresztnél ez jelenik meg. Ezt láthatjuk. Én mit látok akkor, amikor a keresztre nézek? Vagy látom-e, hogy az életemnek szüksége van az Úr Jézus Krisztus kegyelmére? Szükségem van erre a csodára, amit Isten elvégzett? Szükségem van arra, hogy bizonyos erősségek homályosodjanak el, legyenek sötét, hogy tudjon világítani az Úr Jézus Krisztus? Így van ez az életemben, ezen a nagypénteken. Szeretném, hogyha ezen lenne a hangsúly, hogy tudnánk letenni az Úr Jézus lábaihoz mindaz, ami eddig erősség volt és világított nekünk, emberi dolgok. Hadd világítson a kereszt, hadd világítson az Isten szeretete, Isten jósága, mert az világít. A nap, meg más dolgok elsötétednek, de Isten megteheti azt a csodát, hogy fény gyull a szívünkbe. Az Úr Jézus Krisztus által. Kérdezem, hogy megtörtént-e már ez a csoda? Megtörtént-e már ez a csoda? Mert szükségünk van olykor-olykor, hogy bizonyos dolgok megszűnjenek az életünkben. Annyira ragaszkodunk valamihez, egészségünkhöz, jólétünkhöz, vagy valamihez máshoz. És szükség van, hogy elvegye Isten, hogy elsötétüljön, hogy elvégezze ezt a csodát, hogy rájöjjünk arra, hogy nekünk csak az Úr Jézusra áldozatára van szükségünk. Jártunk-e már így a keresztnél? Elfogadtuk-e már ezt a nagy csodát? Tegyük meg, ezen az ünnepen, ezen a nagy pénteken is. A második gondolatban, testvéreim, elmondanám azt, hogy ez a 3 órás sötétség, ez egy jelkép. Valamit mutat. A kereszt máskülönben, testvéreim, lehetne mondani így is, hogy ez egy jelző tábla. Nem emberekre mutat, hanem fölfelé mutat az Istenre. De tulajdonképpen ez a kereszt és a 3 órás sötétség jelzi a szívünknek a keménységét. Ezt jelzi. Mondhatnánk úgy is, amikor a szívre vagy az emberi lénynek a központjára gondolunk, hogy ott sötétség van erkölcsileg. Nem akarnak az emberek figyelni Istenre. És az, ami történt akkor a Golgotán, hogy elsötétedett az ég, megszűnt világítani a nap. Itt tulajdonképpen erről van szó. Megmutatja azt a sötétséget, amiben van az emberiség. Megmutatja azt, hogy tulajdonképpen kik vagyunk mi. És gondoljuk át, testvéreim, ezt úgy is, ahogy Mózes könyvében írva van, mert ezek az újszövetségi események visszautalnak sokszor az Ószövetségre, meg az Ószövetségi események előre mutatnak az Újszövetségre. És mondta az Úr Mózesnek, nyújtsd ki a te kezedet az ég felé, hogy legyen sötétség Egyiptom földjén, és pedig tapintható sötétség. És kinyújtán Mózes az ő kezét az ég felé, és lőn sűrű sötétség egész Egyiptom földjén 3 napig. Nem látták egymást, és senki sem kelt fel az ő helyéből 3 napig, de Izrael fiainak világossága vala az ő lakhelyén. Micsoda különbség! Nagy különbség. De miért jött ez a sötétség ott Izrael népére? Ez jelez valamit, mutatta az ő szívüket. És ha azt kell mondani, hogy mi a bűn, hát akkor ezt így, ezzel a színnel lehet nyugodtan jelezni. Ezzel a sötéttel, ezzel a feketeséggel, ahogy itt Isten igéje mondja, hogy tapintható sötétség. Sűrű sötétség. Hát ez történik a bűnnel. És ezt jelképezi a 3 órás sötétség. Mert ilyen az ember. Valaki úgy is magyarázta, hogy az ember hármasságát is mutatja ez. Hogy az embernek az elméje sötét. Rossz dolgokon jár az embernek az esze. Arra irányul, mint ahogy Isten igéje mondja, hogy ifjúságától fogva. De az érzelmei is ilyenek, sötétek. Kárörvendő, a bűnnek örül, azt akarja élvezni, sötét, sötét. És ott van az ember akarata is, az is meg van sötétülve, homályos, nem lát, mert nem láthat. Na ez az emberi életnek a lényege, és ezt jelképezi a kereszt. Tulajdonképpen, testvéreim, ezt vette magára az Úr Jézus. Így mondhatjuk, hogy bűnné lett. Így mondhatjuk azt, hogy milyen szörnyű a bűn. És mindig azt arra gondolok, hogy sokszor az ember ezt nem érti meg igazából. A bűnnek a mélységét. A bűnnek a komolyságát. Hát ez ilyen. És nem csak az ószövetségi egyiptomiaknak az életmódja, varázslók, meg a főpapok, meg azok, akik voltak ott, hanem az Úr Jézus idejében is, és a mai korban is, testvéreim. Az emberek, vallásos emberek, de sajnos erkölcstelenek. Mennek a templomba, de nem tartják az ígét. Sötétségben vannak. És a nép, amely sötétségben van, mondja a próféta, az lát nagy világosságot, de sötétségben van a nép. És a kereszt, a Golgota, testvéreim, ezt jelképezi. Ez a 3 órás sötétség erre mutat. Vajon beismertem ezt úgy igazán önmagamban? Beláttam, hogy ez így van az életemben is? Voltak olyanok, akik belátták ezt. A százados azt mondta, bizony ez az ember igaz volt, ezzel azt is mondta, hogy én bűnös vagyok. Voltak ott olyan emberek, látván azokat, amik történtek, mellét verve megtért. Sírtak, szomorkodtak, mert belátták, hogy nem csak úgy a természetben van sötétség, hanem a szívben is van sötétség. Az ő természetük is sötét. Beismertem ezt már. Ó, hadd legyen ez a nap, ez a nagy péntek az, amikor felismerem azt, hogy igazán így van az életemben. Egy harmadik dolog, testvéreim, ez a 3 órás sötétség ítéletet is jelent. Ítélet. Nem volt ez kellemes. Tulajdonképpen a bűn ítéletéről van szó. És akkor, amikor tulajdonképpen az Úr Jézus Krisztus felkiált, hogy én, Istenem, miért hagytál el? Mert ott az történt, hogy az Isten magára hagyta az Úr Jézust. Hogy lehet ez? Ez a nagy titok. És a titkok az Úréi. Ha nem értjük meg, hogy lehet, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek egy, mégis a Fiú meghal. Mégis a Fiú Istentől elválik az Atya Isten. Elhagyta őt az Atya Isten. Hát hogy elvált a Szent Háromság? Nem gondolom, hogy ez így történt. Mégis ez az igazság, hogy ez a sötétség jelzi azt az ítéletet, a bűn ítéletét, amiben van az emberiség. Amit az Úr Jézus Krisztus keresztje, halála, áldozat által magára vett. Mert magára vette az Úr Jézus. Azt mondja az Úr Jézus, hogy jön a sötétségnek az órája, de bennem nincs semmi sötétség. Mégis vállalta. Mégis bűnné lett érettünk. Mégis átokká lett. Mert azt olvassuk, hogy átkozott mindaz, aki fán függ. A Róma beliekhez írt levélben Pál apostol így mondja, az éjszaka elmúlt, mert volt éjszaka, de elmúlt, a nap pedig elközelgetett. Vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit. Vessük el, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Mi nappal ékesen járjunk, és mondja, hogy milyenek a sötétség cselekedetei. Nem dobzódás, mert az-az. Részegségek, bujálkodás, feslettség, versengés és irítség. Itt van a sötétségnek a cselekedete, ami miatt jön az ítélet, és hogy nem minket sújtott az Isten ítélete, ez kegyelem, ez szeretet. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. De ez nagyon komoly dolog, a bűn olyan sötét, tapintható, hogy a bűnre kell jön a büntetés, az ítélet. És nem engem sújtott ez az ítélet, hanem az Úr Jézus Krisztusra sújtott ez az ítélet. Jöttem-e már így a kegyelem királyi székéhez? Láttam én már azt, hogy ez a sötétség, ami volt, ez az én világosságomra való? Az én üdvömre való? Az én megvilágosításomra való? Hogy nem megy az ítéletre, hanem által ment a halálból az életre? És ez a kereszten történik, mert a Lator, amelyik meghalt, mielőtt meghalt volna, azt hallott az Úr Jézustól, hogy ma már velem leszel a paradicsomban, mert ott lehetsz. Hát Jézus az ő ítéletét is elszenvedte, és az enyémet és az egész világét. És ezt jelzi, ezt mutatja a három órás sötétség. Elítéltem-e már magamat? Hát azt mondja Pál apostol, hogyha mi ítéljük magunkat, akkor nem megyünk az ítéletre. Ezért vizsgáljuk meg magunkat, ítéljük meg, próbáljuk meg magunkat, ítéljük el magunkban a rosszat. Jöjjünk az Úr Jézushoz, adjuk át neki az életünket, hibáinkat, bűneinket, és ő megváltoztat, ő ad világosságot, mert ő a világ világossága. A kereszten, a három órás sötétség által ez az ítélet valóra vált, lesújtott, oda csapott, és az Úr Jézus Krisztus elvállalta. Menjek oda, mert ott kapok életet és igazi boldogságot. Egy következő igazság, testvéreim, hogy ez a három órás sötétség, ez egy gyászjel is tulajdonképpen. Volt, hogy megkérdeztem embereket, hogy miért vannak feketébe, és nem tudták igazán elmondani az értelmét. Talán ez is azt jelenti, testvéreim, hogy az egész teremtett világ, a nap, a hold, a csillagok, úgy olvastuk itt az igében, hogy sötétség lőn az egész tartományban, és meghomályosodik a nap. Gyászolt az egész teremtett világ. Miért? Mert a teremtő szenvedés meghal. És nem tudták nézni. Mert tulajdonképpen ezek az élettelen, vagy ezek az égi testek, a kövek, a növények, a fák, ezek tulajdonképpen egyszer bizonyságot fognak tenni, mert mondta az Úr Jézus, ha elhallgatnak ezek a gyermekek, akik most hozsánát kiáltanak, akkor majd a kövek fognak kiáltani, bizonyságot fognak tenni. És testvéreim, Istennek megvan ez a hatalma, hogy irányítsa az egész univerzumot, a hatalmas, a mindenható Isten, de most, amikor az Úr Jézus Krisztus szenved, és amikor az Úr Jézus Krisztus meghal, akkor gyászol az egész teremtett világ. Gyászol, szomorú. Valapedig, mint egy 6 óra. Ez a zsidó időszámítás szerint volt ideírva a Bibliában. Zsidó időszámítás. Ez azt jelenti, hogy déli 12 óra, mert így számolták a zsidók a napot. Reggel 6 órától, este, délután 6 óráig. Ez volt a nap. Az éjszaka pedig este 6 órától kezdődött, egész reggel 6 óráig. Ez van a bibliai időszámítás, zsidó időszámítás. Van, amikor más időszámításról beszél a Biblia, nem mondja ezt így ki, de másképpen van leírva. De ez azt jelenti, hogy az Úr Jézus a déli 12 órakor, amikor szenvedett, akkor sötétedett el a nap, egészen délután 3 óráig. Ez a 3 óra volt, ez a 3 órás sötétség. Amikor a nap a legerőteljesebben tud világítani, melegíteni, akkor történt meg ez a 3 órás sötétség. Mert gyászolt az egész teremtett világ. Ó, testvéreim, sokszor tanulhatnánk a természettől. Sokszor. A növényektől. Amelyek hallgatnak az Isten szavára. Ha az egész Bibliát megnézzük, azt látjuk, testvéreim, hogy Isten küldi a kis férget, vagy úgy adja, hogy felnőjön a növény, vagy szól a cethalnak, vagy oda teszi a szamarat, hogy beszéljen, meg annyi-annyi ilyen dolog van, és ezek az élettelen tárgyak, vagy állatok, ezek mind tulajdonképpen engedelmeskednek Istennek. És amikor látom az Úr Jézus szenvedését érettem bűneimért, akkor valóban van bennem igazi szomorúság és gyász bűneim miatt. Elrontott életem miatt? Tudok-e sírni? Tudok-e így magamba fordulni? Tudok-e úgy magamba nézni igazán, hogy hogy is vagyok? Ezt kellene tenni. Az Úr Jézus Krisztus keresztje előtt vagyunk most ezen a nagypénteken. És ezt kellene tenni. Vizsgáljuk meg magunkat. Ítéljük meg magunkban, hogy hogy is vannak a dolgok. Tartsunk bűnbánatot. Közeledjünk így a kegyelem királyi székehez könnyekkel. Ne a ruhánkat szaggassuk meg, vagy ne a ruhákat cseréljük, hogy újat veszek, hanem a szívünket, a szívünkkel közeledjünk Istenhez. Hogy újítsa meg az Úr a szívünket. De ez csak úgy történik, ha Isten szerinti szomorúság lesz a szívbe. Az hoz megbánhatatlan megtérést. Volt ilyen az életemben? És az utolsó gondolatban, testvéreim, ez a 3 órás sötétség, ez egy profécia is. Tulajdonképpen a Malakiás könyvében lehet olvasni azt az igazság napjáról. Feltámad néktek, akik félitek az én nevemet, az igazságnak napja. Gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt. Kimentek és ugrándoztok, mint a hízlalt tulkok. Most ez a nap, az Úr Jézus Krisztus az igazság napja, ez kialudt, meghalt. De reménységgel nézhetünk a jövőben, mert nem hagyod, hogy a te szented rothadást lásson, és jön a húsvét hajnala, testvéreim, amikor kijön a sírból az Úr Jézus Krisztus, és találkozhatunk vele, és megváltoztatja az életünket, és járhatunk vele az ő útján egy más élettel, egy új élettel, és bevisz minket oda, ahol már nap nem lesz, hanem ő lesz a világítás, ő lesz a világosság. Ez ott lesz az Isten országában, és ott nem lesz éjszaka, ott nem lesz sötétség, most itt van, és a Golgotán is látjuk ezt a sötétséget, de tulajdonképpen előre nézhetünk, hogy eljön az a nap, ahol igazság, ahol békesség, ahol boldogság van, és a kereszt, ahogy áll és mutat fölfelé, ahogy az Úr Jézus Krisztus fölfelé néz és fohászkodik az Atyához, és az Atya kezeibe teszi le az ő lelkét. Ezt tehetjük mi is. Hadd teljesüljön be ez a bibliai profécia a te életedben is, hogy az igazság napja eljött a szívedben, az életedben. Elhozta a megigazulást az életedben, a megtérést, az újjászületést, és jársz ezen az úton, az igazság útján, mert Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Beviszlek az életre, oda, ahol már nem lesz nap, ahol nem lesz sötétség, ahol nem lesz fájdalom, ahol nem lesz könny. Micsoda boldog reménység. Nézzünk tehát fel a Golgotára, és nézzünk tehát fel oda Istenhez, a magasságba. Van-e ez az élő reménység az életünkben? Ott van. Ott él a te szívedben ez a boldog reménység, ez az üdvös állapot. Legyen ott a te életedben. Legyen ott. A 3 órás sötétségnek vége volt, az Úr Jézus meghalt. A te életedben is eljöhet a változás. Hogy valaminek vége legyen, és jöhet a nagy változás, a nagy megváltozás, másság az Úr Jézus Krisztussal. Az Úr Jézus Krisztus keresztje által lehetséges ez. Megtörtént ez a nagy változás. Történjen meg. Közeledj így az Úr Jézus Krisztus keresztjéhez. És tényleg meg fog történni ez a változás.
Atyánk, hálát adunk, hogy olyan sok áldást kaptunk ezen a héten is, és a mai napon is. Köszönjük, hogy tanítottál bennünket, tápláltad lelkünket, ráirányítottad figyelmünket a keresztre. Megmutattad, hogy húsvéti örömünk csak akkor lehet, hogyha megállunk a Golgotánál, és az Úr Jézus Krisztussal együtt mi is odaadjuk az életünket, letesszük életünket, hogy Te újjászüljél bennünket. Kérünk, segítsél, hogy ezt soha ne felejtjük el. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy nem csak annyit akartál, hogy nekünk legyen kétnapos ünnepünk, aztán mindent elfelejtsünk, belépjünk a hétköznapokba, hanem azt akartad, hogy örökké veled legyünk. Ezért áldjuk, dicsérjük, magasztaljuk nevedet örökkön örökké. Amen.